frekvencián fogható.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gál Mészáros Rékát hallják. Felvidéki beszélgetés című műsorunk következik. Mai vendégem író, pedagógus, hitoktató, illetve a Remény Katolikus Heti Lap felelős szerkesztője, Jakubec Mártáról van szó. Szeretettel köszöntelek Komáromi stúdiónkban, nagy öröm számomra, hogy eljöttél és elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre.
Áldott szép napot kívánok én is a kedves hallgatóknak, és köszönöm Rékának ezt a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek a stúdióban.
Ugye elmondtam rólad néhány szót, tehát írónő vagy, pedagógus, illetve a Remény heti lapot is kötődsz. Ez hogyan sorrendeződik benned, mint melyiket tartod úgy igazán hivatásodnak? Hogyan jöttek ezek a te életedbe?
Hát őszintén szólva nem tudok sorrendet állítani ebben, mert hogy ezek így egybe kapcsolódnak a személyiségemen keresztül, és ha úgy kitérek majd talán az életemre, akkor kiderül, hogy hogyan alakult ez ki fokozatosan, és hogyan kapcsolódik ez egybe.
Akkor talán kezdjük is az elejénél. Te felnőtt megtérő vagy. Beszélnél egy kicsit a gyerekkorodról, illetve hogy hogyan vezetett az utat a hit felé, és aztán majd ugye ehhez fog kapcsolódni mind a te hivatásod is.
Igen, köszönöm a kérdést. Hát nagyon odafigyelő és nagyon gondos nevelésben részesültem, de vallás terén nem kaptam tehát vallásos nevelést, nem is voltam megkeresztelve, és a hithez közel, Istenhez közel férjem által kerültem, tehát férjem hatására tértem meg Istenhez. A férjem katolikus családban nőtt fel, gyakorolta a vallását, kiskorától minisztrált, minden szentmisén részt vett, és egybekelésünkör megegyeztünk abban, hogy a gyermekeinket katolikusnak kereszteljük, és a szavamat én betartottam, úgyhogy valójában a két kisfiam hamarabb lett megkeresztelve, mint én, és férjem hatására kezdtem el foglalkozni valójában a hit kérdésével, a szentírást kezdtem lapozgatni, és tudatosan kértem a kerességet az egyháztól. Erre alaposan felkészültem, és számomra a keresség szentsége ez egy mérföldkő. Tehát mai napig megemlékezem erről a napról, mert hogyha a keresség felvételekor tettem egy felajánlást Istennek, hogy szeretném őt szolgálni, felajánlottam az íráskészségemet, mert addig is írtam én már cikkeket, nem a Reménybe, tehát akkor még nem is volt a Remény, hanem pedagógiai lapokba, és az íráskészségemet ajánlottam fel Istennek, amit az Úr el is fogadott, mert hogy érdekességként megemlítem, hogy a kerességem napjára már megjelent az első cikkem a Reménybe. A Remény, ugye tudjuk, hogy 1990 virágvasárnapjától jelenik meg, és én pedig ősszel vettem föl a kerességet, és valójában a kerességem napjára már megjelent az első elmélkedésem. Tehát ebből látszik, hogy Isten elfogadta ezt a áldozatot, és innen kezdve tudatosan törekedtem arra, hogy cikkeimmel és az azóta megjelent könyveimmel szolgáljam őt. És itt jön a képbe hitoktatás is, mert hogy eldöntöttem ezt is, hogy elvégzem a hitoktatói képzést, és 1994-től, amikor az órarend része lett a hittan, 1994-től tanítom, mind az alsó tagozaton, mind a felső tagozaton. Egyébként magyar-szlovák szakos tanár vagyok, és a magyar nyelvet és szlovák nyelvet is oktattam. Azért mondom múlt időben, mivel hogy most már a hitoktatást végzem, csak a Felsőszeli Széchenyi István alapiskola pedagógusa is vagyok egyben. Tehát így az a, ez az összes, tehát ezek a hivatásbeli dolgok összefonódnak az én életemben, tehát egyik szinte mondhatom, hogy a másikra épül, vagy jobb kifejezés, hogy egymást egészítik ki. Tehát így a lelki világomban nem tudok különbséget tenni, vagy sorrendet felállítani, hogy most keresztény író vagyok elsősorban, aztán pedagógus, aztán hitoktató, és aztán családanya, mert ott tegyük hozzá, hogy hivatásbelileg író vagyok, újságíró, hitoktató, és pedagógus, viszont magánéletemben pedig egy családanya, férjemmel együtt már felneveltünk 2 fiúgyermeket, és most már 4 unokánk is van, tehát, hogy ez a családanyai mi voltom, a hitoktatói mi voltom, az írói énem, és a publicisztikai tevékenységem, ez így szerintem egybefonódik, és egy egészet alkot bennem.
Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Említetted, hogy a férjeden keresztül tértél meg, de mégis mi volt az a pillanat, ahol egy személyes döntést meghoztál? Mert nyilván van egy kérés ilyenkor a másik féltől, hogyha a katolikus, ugye, hogy akkor oldjuk úgy a dolgokat, hogy katolikus házasságban éljen a pár, de a személyes döntésed mikor jött el, hogy ennyire elhivatott lettél? Erre vissza tudsz emlékezni.
Igen, szóval ez egy folyamat volt bennem, erről a férjem nem is tudott, mert úgy gondoltam, hogy ezt nekem kell belül ezt feldolgoznom. Éreztem a Isten hívását magamban, és fokozatosan úgy éreztem, hogy egyre többször kell leemelnem a Szentírást a polcról, beleolvasgattam, és úgy éreztem, hogy megszólítanak az evangéliumnak a sorai, és azon szoktam gondolkodni, hogy vajon mi az, milyen érzés az, vagy milyen az a hit, ami a férjemet arra ösztönzi, hogy minden vasárnap fogja a 2 kisgyerekünket akkor már, és elvigye a templomba is. Nagyon érdekelt, hogy vajon mi mozgatja őt belülről, miért jár minden vasárnap templomba, és innen szerintem ez volt az a pont, ahonnan aztán úgy elkezdődött ez a megtérési folyamatom. A férjem nem is tudta, hogy időközben felkerestem egy lelki atyát. Én akartam magam meghozni ezt a döntést, és nem is tudta, hogy időközben felkerestem egy lelki atyát, és kértem a kerességet az egyháztól. Utólag árultam el neki, hogy most már kerességi felkészülésre fogok járni, aminek ön nagyon örült.
Beszéljünk akkor az írónői tevékenységedről. Említetted, hogy már a Remény előtt is írtál. Honnan indult el ez az egész?
Hát először említettem, hogy pedagógiai jellegű cikkeket írtam, és aztán a Kerességem napjától valójában a Remény külső munkatársa lettem, tehát először publicisztikai tevékenységet folytattam, mi azt jelenti, hogy szinte heti szinten küldtem elmélkedéseket a Reménybe, aztán később az alapító főszerkesztő Koller Gyula atya felkért interjú készítésére is a Reménybe, tehát interjú készítést is meg kellett tanulnom, elsajátítanom, tehát mindenképpen első volt a publicisztikai tevékenység. Könyvkiadásra én először nem is gondoltam. Könyveket úgy kezdtem kiadni, hogy hitoktatóként egy kihívásnak éreztem azt, hogy érdekesebbé tenni, a színesebbé a hittanórákat, és nem találtam megfelelő eszközt erre, és elhatároztam, hogy akkor írok ilyen tanítómeséket. Valójában hitoktatóként kezdtem én kiadni ezeket a gyerekkönyveket. Ugye közismert a Cincogi trilógia, az első része a hit alapjait próbálja a gyerekekhez közelvinni, a második része az Isten állatkája, a keresztény ünnepeket dolgozza fel adventtől adventig, a harmadik rész az egyházunk szentségeit, amit nagyon fontosnak találtam feldolgozni ilyen tanító mese formájában, és a Cincogi trilógiának megjelent Magyarországon a Korda kiadónál egy szerkesztett változata, Cincogi és Cimborái címmel, tehát tulajdonképpen így 4 állatmesém jelent meg fokozatosan, és még egy más műfajban is dolgoztam, ezek ugye állatmesék, és 2 meseregényt is írtam, a Pünkösdi utazást és a Nádország tündéreit. A Pünkösdi utazás a legszebb bibliai történeteket dolgozza fel, mai történetbe ágyazva, tehát ez egy ilyen azért meseregény, mert mai időben játszódik, és vannak benne mesés elemek is, és a Nádország tündérei pedig a környezetvédelemre is kitér, és szintén mai gyermekekről szól, ott is jelen van a hitnek a továbbadása. Tehát a mesekönyvek azért írtam mesekönyveket, hogy a gyerekekhez közel hozzam a vallást, az Isten szeretetről írjak, a jóságról, hittani ismereteket is nyújtsak, és mindezt humorosan is, és szórakoztatóan, nem túl didaktikusan.
Jól értelmezem, tulajdonképpen eszközök is a kezedben ezek a mesék, amik mind a hitoktatás segítik, a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve hát akár a saját gyermekeidnél, illetve az unokáidnak. Nálunk most éppen odahaza a cincogi van soron, ugye, a gyermekeimnek, és feltűnt bennem annyira életszerű az állatkáknak a beszélgetése. És maga a cincogi karaktere, ugye, a különböző állatkarakterek, amik különböző személyiségvonásokat hordoznak magunkban, hogy valóban magunkra is ismerhetünk néha. Honnan meríted a karaktereidet, vagy honnan maga a cincogi figurája? És miért épp egy kisegér? Hogyan jött az élet, hogy épp ezek által mutasd be a hitünk alapjait?
Hát valójában a cincogi figurája egy kisfiúnak a jelképe, tehát ugye állatmesékben embereket szimbolizálnak ezek a kis állatkák, tehát a cincogi figurája egy kíváncsi kisfiúnak az alakja, aki meg akarja ismerni a világot, tehát a világra nyitott, és hát utólag döbbentem rá, hogy a cincogi figurája én magam vagyok. Az istenkeresés folyamata van benne valójában bemutatva, de ezt így nem is tudatosan írtam, hanem így ez kijött belőlem. És a karaktereket, ami illeti, úgy gondolom, hogy a mindennapi életből vettem a karaktereket, tehát pedagógusként sokféle gyermekkel találkozom, sokféle gyermektípussal, és mint a nővérem észrevette, hogy a saját fiaimnak a jelleme is bele van írva ezekbe a mesekönyvekbe, tehát hogy ez úgy önkéntelen.
Hogyan zajlik egy ilyen írói folyamat, ha egy kicsit beleavatsz bennünket? Rátérhetünk utána a felnőtt írásaidra is.
Igen, hát köszönöm a kérdést. Hát az írói folyamat az úgy néz ki, hogy elsősorban a fejemben fogalmazódik ez meg, tehát a lelki világomban így megérik egy-egy téma, és aztán írás közben alakul maga a történet. Írás közben jön az ihlet. Konkrétan itt kitérnék a legutóbb megjelent meseregényemre, a Nádország tündéreire, mert ennek a keletkezési folyamata elég érdekes, vagy inkább olyan megdöbbentőnek mondanám, mert akkor volt a világjárvány, és elzárva éltünk a világtól, és akkor úgy éreztem, hogy ez a meseregény szinte egy kiszakadt belőlem, visszaröpültem gyermekkorom világába, és ez a Nádország valójában egy létező hely. Mi a falu végén élünk a férjemmel, az én családi házamat újítottuk föl, és akkor valójában itt van ez a Nádország, tehát itt játszódik le az én gyerekkoromban ez az egész történet, és oda nyúlok vissza a gyerekkorom világába. És hát egyúttal pedig az unokáimnak a hiánya is így megnyilvánul benne, mert hogy elzárva éltünk akkor, és nem láthattam az unokáimat, vagy csak kevésszel.
Említetted, hogy miután megtértél, a reményben jelentek meg írásaid. A mai olvasó a Csend kóstoló című rovatból is ismerheti a nevedet. Ez mióta tart, illetve hogyan fonódik össze az újságírás és a felnőtt irodalom?
Igen. Hát a reménybe 1990-től a kezdetektől írok, a csendkóstoló rovatom viszont 2015-től van, itt két hetente jelentetek meg jegyzeteket aktuális témával, vagy ami éppen foglalkoztat így legbelül, abból szoktam meríteni. Ami a könyveket illeti, ugye 6 gyermekeknek szóló könyvem van, és 6 felnőtteknek szóló, és akkor szokták kérdezni így író-olvasó találkozókon, vagy könyvbemutatókon, hogy miért pont 6-6, hogy hogyan van ez, hogy, mert amúgy így nagyjából felváltva születtek, hogy egyszer gyerekeknek írtam, egyszer felnőtteknek, de ez így nem mereven eltervezett dolog, hanem mindig annak az olvasótábornak írtam, amelyik számára volt mondani valóm éppen, tehát egyszer mondjuk született egy meseregény, aztán mondjuk felnőtteket szólítottam meg ismét. 6 felnőtteknek szóló könyvem jelent meg, ezeknek a műfaja nagyrészt elmélkedések füzére, és van egy novellás kötetem is 2024-ben, a legutóbb megjelent könyvem, az egy novellás kötet, címe Angyal a hóban, a többinek a címe Cserépedények titka, Tetten ért kegyelem, Szeretet a horizonton, Csendbe rejtett kulcsszavak, és az útjelző kavicsok. A két utóbbit megemlíteném, a útjelző kavicsok, ez ilyen elmékettető könyv, úgy mondom, szándékosan ilyen hússoros gondolatokat írtam bele, és szándékosan befejezetlenek az egyes gondolatok, hogy az olvasó azokat majd tovább gondolja, és tehát elmékettessem az olvasót. És mindegyik gondolatot egy-egy ilyen kedvenc versidézetem vezet fel, amik ráhangolódást képeznek az egyes elmékedések elején. Az útjelző kavicsok után jelent meg a Angyal a hóban. Ahogy említettem, ez egy teljesen más műfajiság, mert a legtöbb könyvem, a 5 könyvem a 6 felnőtteknek szóló közül elmékedések, jegyzeteknek a füzére, viszont az Angyal a hóban a novellákat tartalmaz. Novelláimnak a főhősei elég ilyen szerencsétlen sorsú emberek, akikkel nem bánt a sors túl kegyesen, és mégis a reménybe kapaszkodva megtalálják a kiutat, megtalálják a hitet és a kiutat az életben. De vannak benne humoreszkek is.
Ezeken keresztül tulajdonképpen a kicsit a hitoktatást talán kiterjeszted a felnőttekre is. Hogy is mondjam, a felnőtteknek is adsz egy kis lelki útmutatót.
Igen, valójában szokták kérdezni egy író-olvasó találkozókon, hogyha összefoglalnám 2-3 szóval, hogy miről írok, akkor ezt hogyan tudnám megfogalmazni, és azt mondanám, hogy mindig a szeretetről írok, ugyanarról írok, mind gyermekeknek, mind felnőtteknek, és egy kis ilyen útmutatást szeretnék adni, hogy merre is tovább, és hogyan váltsuk a hitet a mindennapokban cselekvő hitté, és talán így foglalható össze a felnőtteknek szóló könyveimnek a lényege, és az is a gyerekeknek szólók is. Nagyon fontos számomra az olvasóktól a visszajelzés, mert az írás egy magányos műfaj. Az ember ül a szobája rejtekén, és amit az ihlet diktál, leírja, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy az olvasók visszajelezzenek, hogy valójában tetszik egyáltalán az, amit, vagy megszólította őket az, amit leírtunk, és ezért én nagyon szívesen veszem az író-olvasó találkozókra való meghívásokat, a rendhagyó irodalmi órák tartását. Szerencsére nagyon sok helyre meghívnak, Csemadok vonalon meghívnak plébániai közösségek, és mivel a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja vagyok, az ő szervezésükben is eljutok iskolákba. Például a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának van ilyen rendezvénysorozata, hogy van őszi írófesztivál, a literatúra rendezvény, és ezek keretében a mai élő felvidéki magyar írók megcéloznak egy-egy régiót, egy-egy iskolát, a régión belül iskolákat, és így eljutunk a gyerekek körébe, és a rendhagyó irodalomóra lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek kérdéseket tegyenek fel, és ez számunkra, írók számára egy nagyon jó, nagyon fontos visszajelzés. Mind felnőttek között, mind a gyerekek között az író-olvasó találkozókon fontos számomra az, hogy feltehessék a kérdéseiket, és a kérdésekből is látom azt, hogy mi foglalkoztatja a ma emberét, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket, és akkor az további motiváció számomra az írásra. És ezért nagyon-nagyon örülök, amikor az olvasóktól a cikkeimre kapok egy-egy visszajelzést, vagy a könyveimmel kapcsolatban, mert akkor tudom, hogy nem hiába írtam ezeket, és nem csak úgy a polcnak írtam, és az íróasztal fióknak, hanem hogy volt értelme ennek a munkának.
A csendkóstolóról mit tudnál elmondani? Ott honnan meríted a gondolataidat? Mi az inspirációd?
Hát ez számomra is nagyon érdekes, mert először ugye belevágtam, hogy jó, hát 2 hetente bizonyára tudok alkotni elmékedéseket vagy jegyzeteket, de később szembesültem azzal, hogy hát ezek határidőre jelennek meg, és pontosan 2 hetente le kell valamit tennem az asztalra, és aztán jött számomra az a érdekes felismerés, hogy ezt csak úgy tudom valóra váltani szó szerint, ha elvonulok a csendbe, és magamba merülök.
Megkóstolod a csendet.
És megkóstolom szó szerint a csendet, és akkor mindig jön valami ötlet, mindig jön ihlet, mindig megsegít a Jóisten, hogy mindig tudjak valami újat és valami más nyújtani az olvasók számára. Úgy érzem, hogy ez egyedül nem megy.
Vissza tudsz-e emlékezni az első ilyen írásodra? Vagy ha, mint ahogy említetted is, hogy a keresztséged után megjelent az első írásod is, mik voltak akkor az első megfogalmazott gondolataid, ha még ez így él benned?
Igen, nagyon él, mert az első megjelent cikkemnek a címe Létünk tartozéka a csend. Ez volt, és hát megint csak visszakanyarodok, vagyis hát ide jutunk a csendkóstolóhoz, hogy tehát ez a csend kérdése mindig foglalkoztatott, és valójában tényleg szerintem minden a csendben születik. Csendben születnek a gondolataink, csendben érik a hitünk, és a csendben hozunk nagy döntéseket, és tervezzük el a jövőbeli dolgainkat. Tehát fogalmazzuk meg a céljainkat a jövőre nézve.
Ha így visszagondolsz az eddigi írói, illetve pedagógiai, hitoktatói tevékenységedre, illetve mind az újságírói, szerkesztői munkásságodra, mik azok, amik a legnagyobb kihívást jelentették, mik voltak a legnagyobb nehézségek, amiken át kellett menni, ha voltak ilyenek?
Hát szerintem minden területen más és más volt a kihívás, mert ha vesszük a hitoktatást, ott teljesen más a kihívás, mint mondjuk a szerkesztés terén, vagy a könyvkiadás terén.
Mesélnél-e róla? Mi a kihívás ma a hitoktatásban? Gondolom ez azért időszakról időszakra változik.
Pontosan, mert 1994-ben kezdtem a hittan tanítani, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, és akkor teljesen mások voltak a kihívások, mint napjainkban. Például akkor úgy érkeztek a gyermekek a hittanra, hogy tudtak imádkozni, tudtak keresztet vetni, egy viszonylag stabil vallásos közegből jöttek, tehát volt háttértudásuk, úgy érkezett egy elsős mondjuk a hittanra. Most viszont legalábbis a mi falunkban azt tapasztalom, hogy úgy a hitoktatás, hogy a nagy részük keresztet sem tud vetni, és az alapvető imákat is tanítani kell. Tehát most teljesen más. Egy kicsit úgy érzem, hogy missziós munkává vált. Persze mindig is missziós munka volt a hitoktatás, missziós levél is szükséges hozzá, de most már szó szerint egy missziós munkává vált, és azonnal 45 percen nagyon sok múlik a gyerek jövőjére nézve. Tehát én nagyon fontosnak tartom például manapság, tehát korunkban a lelki beszélgetéseket a hittanóra keretén belül, főleg a felső tagozaton.
De erre van lehetőség?
Van lehetőség, és én úgy próbálom a hittanórákat tartani kicsiknél és nagyoknál is, hogy legyenek kérdéseik. És megdöbbentő számomra, hogy az alsó tagozaton mennyi kérdésük van. Például most az első áldozásra készülő csoportom nagyon aktív volt, és rengeteg kérdésük volt. És itt sokkal többet tudtam szerintem nekik nyújtani, hogy tőlük vártam a kérdéseket, és kialakultak lelki beszélgetések. Tehát most már teljesen másképp kell tanítani, mint mondjuk 90-es évek elején.
Mi egy kis első áldozó legnagyobb kérdése, vagy mik a leggyakoribb kérdések?
Szerintem hihetetlen, de a harmadikos első áldozásra készülőnek is a létkérdései azok, amik legjobban foglalkoztatják az első áldozókat, tehát nagyon is foglalkoztatja őket a mennyország kérdése például, az élethalál kérdése, a bűn és a lelki tisztaság, tehát olyan mélységű kérdéseket tesznek fel, hogy néha én is megdöbbenek. Tehát ha mélyebbre evezünk a hittanórán, akkor nyilvánvalóan a gyerekeknek is mélyebb kérdéseik lesznek. Tehát szerintem fontos a hitoktató személyisége is, hogy ő maga is mély hitéletet éljen, és akkor a gyerekeket is a mélységekbe fogja tudni vezetni.
És mi a helyzet a nagyobbakkal, esetleg a bérmálkozásra készülőkkel?
ott a nagyobbaknál úgy látom, hogy ők kimondottan igénylik a beszélgetéseket, tehát, hogy a őket foglalkozó kérdésekre választ kapjanak. Legyenek azok a életkorukkal kapcsolatosak, vagy a hivatást tisztázó kérdések, ugye ott képbe jön a pályaválasztás, itt a órán belül is lehet szerintem segíteni a pályaválasztásban a nagyoknak. Már itt a 8.-9-esekre gondolok, 8-osokra, 9-esekre.
Köszönöm, és most akkor áruld el, hogy mik a legnagyobb kihívások az írásban.
Keresztény újságírásban egyértelműen az a legnagyobb kihívás, hogy korunk emberéhez korszerűen közel vinni a hitet, tehát, hogy olyan témákat találni, ami a mindennapi élettel kapcsolatos, hogy hogyan éljük meg a mindennapokban a hitünket, hogy hogyan segítsünk másokon. Tehát ilyen nagyon is egyszerű témákat kell szerintem megragadni úgy, hogy annak mélysége legyen, és hogy Istenhez vezessen.
És kihez próbálsz igazából elsősorban szólni? Kimondottan a hívőkhöz, vagy azért próbálkozol megszólítani olyanokat is, akik talán keresők, vagy még nem járnak ezen az úton? Mit gondolsz írásaidnak? Ki a fő célpontja? Vagy lehet-e mindkét célcsoport?
Szerintem mindkét célcsoport, igen. Egyértelműen, tehát nem csak a már hívőkhöz szólok, hanem a keresőkhöz is, és próbálok mindig ökumenikus szellemben írni.
Mik a terveid a jövőre nézve? Van-e még a tarsolyodban néhány gondolat, esetleg egy következő könyvre, azon kívül, hogy ugye, mint mondtad, unokáid is vannak, illetve odahaza is bizonyára nagyon sok elfoglaltságod van.
Hát én kimondottan tervezgetős típus vagyok, tehát vannak távlati terveim, ez tudom, egy kicsit olyan szigorúan hangzik, de vannak távlati terveim, közeljövőre terveim, tehát nekem a tarsolyomban van még jó néhány könyv, ha a Jóisten megsegít, és erőt, egészséget, és lelki erőt ad hozzá. Álmom az, hogy egy olyan mesekönyvet adjak ki, amelyet én magam írok, és én magam illusztrálok is, mert eddig minden kiadó fölajánlotta azt, hogy akár felnőtt könyvek esetén, akár gyermekkönyvek esetén, hogy én magam illusztráljam is a könyvet, mivel hogy az egyik titkos hobbim a rajzolás és a festészet. Volt is olyan időszak az iskolában, hogy nem volt rajzszakosunk, és én vittem az egész felső tagozaton a rajzon, és hát szeretnék egy ilyen mesekönyvet írni, hogy vizuálisan ugye látja az ember maga előtt, hogy mit ír, megjelenik ez képekben, és hogy akkor én írnám, és én rajzolnám. De hát ez egy ilyen terv. Azon kívül jelenleg is dolgozom egy könyvön, könyvet szeretnék kiadni Magyarországon, egy gyermekeknek szólót, és dolgozom egy felnőtteknek szóló könyvön is.
És mit csinálsz odahaza, amikor éppen nem írsz, nem tervezgetsz, nem dolgozol, hanem otthon vagy, és önmagad vagy?
Hát én nagyon szeretem a kertet, úgyhogy rengeteg virágom van, virágokat tápolom, kerti munkát végzem, nagyon szeretem csinosítani a ház környékét. Felújítottuk férjemmel az én családi házomot, tehát a szülői házat felújítottuk, és akkor ott mindig akad tennivaló. És festegete.
Most, hogy emlegetted ugye ezt a festegetést, illetve az illusztrációt, milyen a te stílusod, milyen illusztrációt képzelsz el egy saját mesekönyvednek, illetve aki illusztrálta eddig a könyveidet, eltalálta a te érzésvilágodat, vagy talán más lesz, hogyha te magad, te kezedből fog kijönni egyszer majd?
Kétfajta stílus mentén rajzolok és festek, tehát vannak elvont szimbolikus képeim, ebből körülbelül 50 festmény van, tehát olajfestményekről beszélünk, fára festettem olajjal, tehát ilyen szimbolikus jellegűeken, és vannak realisztikusak. Iskolánkban készítettem például fali festményeket, hogy ne legyenek unalmasak a folyosók, a gyerek kuckót a gyerekeknek ilyen állatfigurákkal díszítettem ki, illetve a tornaterem felé vezető folyosóra sportoló alakokat festettem, de nem egyedül teljesen, tehát én terveztem meg, és a gyerekekkel, a tanítványokkal festettük ki. És hát a mesekönyveimet, ami illeti, hát valamelyik illusztrátornak a munkájával elégedett voltam, igen, és valamelyikével kevésbé, tehát ott úgy gondoltam, hogy talán nekem kellett volna megrajzolni, mert nem éppen ugyanazt hozta, amit én vártam.
Milyenkor szabad kezet kapnak, akikkel együtt dolgozol, vagy megy a folyamatos konzultáció? Mi alatt készül a munka?
Folyamatos konzultáció zajlik, igen. Elküldi például az illusztrátor a vázlatokat, és akkor kicsit hozzá lehet szólni.
Beszélgetésünk lassan a végéhez közelít. Annyit még árulj el nekünk, hogy mi az, amit magadból, a tevékenységedből, illetve mindabból, ami számodra az életet jelenti, át szeretnél adni mind a saját unokáidnak, illetve a tágabb közösségnek.
Hát szerintem a hitünk, nagyon fontos az, hogy a hitünket, vagy az egész életünket magára, Krisztusra helyezzük egy kősziklára, és a hitünket, hogy naponta ápoljuk, fontos a lelki világunkkal foglalkozni, és megélni. Mert egy elvont hit szerintem nem igazán tud erős lenni, tehát az a igazán jó, hatékony, így mondhatom, hatékony hit, hogyha segítünk másokon, és a cselekvésre váltjuk ezt minden nap, úgymond idézőjelbe apróra váltjuk. Én nagyon fontosnak találom azt, hogy mindig kedvesek, mosolygósak legyünk egymáshoz, a hitünk, úgy mondom, kicsit, hogy idézőjelbe látszódjon rajtunk. Tetteinkben is megnyilvánuljon, de ez a belső derű, vagy a hit valahogy sugározódjon rólunk.
És te ezt képviseled tulajdonképpen a munkáid során.
Hát igyekszem, de ezt Isten segítségével teszem, amiért hálás vagyok.
Volna esetleg még valami gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal, és nem volt róla szó?
Hát szerintem az, hogy a tanúságtételnek a korunkban nagyon-nagyon fontos a szerepe, ezt a beszélgetést is azért vállaltam el, hogy tanúságot tegyek Isten mellett, úgyhogy szerintem minden ember a saját környezetében igenis tanúskodjon Isten hitéről és magáról Istenről, hogy másokat is vezessen arra szűkösvénre.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és én kívánom a további tevékenységedre Isten áldását, hogy még nagyon sok szép gondolatot oszthass meg velünk.
Köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak, és ezt a meghívást. Mindenkire Isten áldását kérem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.